Ugye én próbálom megérteni, hogy mit is jelent ez a gazdasági semlegesség, mert hát ilyen szó nincs.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Gazdaságról fogunk ma beszélgetni, nem véletlenül, mert hogy megjelent a kormány 21 pontos gazdaságpolitikai akcióterve, ahogy ők ezt nevezik, és az intézkedések három fő pillére nyugszanak: jövedelmek vásárló erejének növelése, megfizethető lakhatás biztosítása és a vállalkozások méretének megduplázása. Úgyhogy ez majd megpróbáljuk ezt kifejteni, hogy ez mit is jelent pontosan. És arról van szó, hogy ugye új gazdasági megoldásokra van szükség, új gazdaságpolitikai eszközökre van szükség ahhoz, hogy a kormány elérhesse a céljait, és itt ehhez pedig kizárólag gazdasági semlegesség biztosításával nyílik lehetőség. Ugye erről is beszélgetni, hogy ez pontosan mit jelenthet, hogy 2025-ben elérhető legyen a 3-6% közötti gazdasági növekedés. Nagy Márton egyébként azt is hozzátette, hogy elérhető az 1000 eurós minimálbér 1 millió forintos átlagkereset. Tehát ehhez képest kijöttek a friss GDP adatok, 0,7%-ot esett a magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyed évben. És még egy info ehhez, mert hogy a kormányinfón Gulyás Gergely pedig gazdasági fordulatot ígért, és azt mondta, hogy elindul ugye két gyár is Magyarországon, úgyhogy lesz gazdasági fordulat és növekedés, úgyhogy megpróbáljuk összerakni a szálakat Simor Andrással, az MNB korábbi elnökével. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk.
Én köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
Na kezdjük már, mielőtt a részletekbe belemennénk. Az, hogy most a kormány számára láthatólag ennyire fontos az, hogy újra próbálja csomagolni a gazdaságot, amire az előbb céloztam, hogy gazdaságpolitikai akciótervet jelentett benne, különböző pontjai van, részletei vannak, láthatóan a nemzeti konzultációnak egyik fontos eleme, erről szólt a kormányinfó, aminap szóval láthatólag ez most fontos témává vált. Ezt minek tudja be, vagy mi lehet ennek a hátterében?
Hát azt gondolom, hogy egy kormány számára a gazdasági növekedés mindig fontos, mert a gazdasági növekedésen keresztül tudják az emberek jólétét növelni, és az emberek jóléte azért nagyban befolyásolja azt, hogy kire fognak szavazni a következő választáson. Különösen fontos a gazdasági növekedés két olyan év után, ami 23, illetve most már látszik, hogy a 24-es év is, ahol gyakorlatilag nincs gazdasági növekedés egy országban, és hát 26-ban választások lesznek. Tehát érthető, hogy a kormány mindent el akar követni, hogy fölpörgesse a növekedést.
Tehát akkor ezért csomagolja ezt, vagy ezért próbálja lehetőleg hatékonyabban kommunikálni, hogy erre törekszik, és ez a célja?
Így van, így van.
Most ehhez képest akkor nem véletlenül jön ide a friss a GDP adat, mert hogy akkor hogy jön ez az egész a képbe? Ugye éppen most minap jöttek ki ezek a friss adatok, 0,7%-ot esett a gazdaság teljesítménye a harmadik negyed évben. Mondom majd még az adatokat, de tulajdonképpen ez a lényeg. Ezt próbáljuk már értelmezni akkor, akár mondjuk ilyen választási szempontból.
Én most nem is annyira rövid távról beszélnék, mert hogy egy negyed évben mi történik, van ilyen negyed év, van olyan negyed év, tehát erre nem érdemes talán annyira fókuszálni. Ami ennél fontosabb, hogy 2019 vége óta, tehát 5 éve most már, 20, 21, 22, 23, 24, átlagos növekedés az durván olyan 1,2%. Tehát, és ez összehasonlítva mondjuk az Európai Unió egészének a növekedésével, ami 1% átlagban ez alatt az 5 év alatt, hát ez nem valami fényes teljesítmény. Különösen, hogy általában a kevésbé fejlett országok azok gyorsabban szoktak fejlődni. Tehát van egy természetes felzárkózási folyamat. Tehát ez a fajta felzárkózás, hogyha ilyen ütemben zárkózunk fel Európához, akkor az európai átlagot körülbelül 100 év múlva érjük el.
Arra tehát, akkor azért még kell várni.
Hát igen. Igen.
És szóval, ez kicsit messzebb van, mint a 2026-os választás.
Szóval az nagyon-nagyon lassú ez a felzárkózás. Tehát nyilván érthető, hogy a kormány mindent el akar követni, hogy növekedés gyorsuljon. A probléma csak az, hogy ezt bejelenteni, ezt viszonylag könnyű, mert kell hozzá egy mikrofon, meg kell hozzá némi média, amelyik ezt közé teszi, de teljesíteni azért ennél sokkal nehezebb. Most gondoljunk csak arra, hogy ugye itt hallottunk a 2000-es évek elején arról, hogy még akkor Matolcsy György volt a nemzetgazdasági miniszter, hogy 7%-os növekedés lesz Magyarországon. Na, azt az elmúlt 25 év alatt egyszer sikerült teljesíteni, a Covid év után, amikor előtte majdnem 6%-ot esett vissza a gazdaság, tehát a 7%-os növekedés a 2 év alatt kicsit nulla fölött hozta ki az egész.
Tehát akkor könnyű bemondani ezeket
a számokat. Akkor volt az, hogy utolérjük Ausztriát 2030-ra, meg 2040-re. Ezeket nagyon könnyű bemondani, és nagyon vonzóak is, mert az emberek szeretnek jó híreket hallani, és ha már a meglévő tények azok nem jók, akkor legalább biztassuk az embereket, hogy majd valami szebb jövő előtt állunk, csak hát ezt a szebb jövőt, ezt nagyon nehéz megvalósítani.
Ha már ezt a szebb jövőt említette, és nemzetgazdasági miniszterekről esett szó, akkor hagyj idézzem Nagy Mártont, mert ő is mondott számokat, és akkor tegyük már helyre, hogy ezek mennyire reálisak egyáltalán, amiket ő említett. Úgy fogalmazott, hogy egyre több pozitív jel utal arra, hogy a magyar gazdaság fordulóponthoz érkezett, magas, közel teljes foglalkoztatottság van, 4,7 millióan dolgoznak, a keresetek nominálisan 14%-os ütemben nőnek, átlagkereset már 634 ezer forint. Ez nem jelent más, mint hogy jelenleg 77 ezer forinttal keresnek többet a dolgozók, mint egy évvel korábban. Szóval ilyen típusú számokat lehet hallani. Most akkor tegyük már akkor helyre, mert hogyha innen nézzük, akkor nem is biztos, hogy 100 évet kell várni.
Ez mind igaz, de ez nem változtat azon a tényen. Azt ő sem mondta, hogy a gazdasági növekedés gyorsabb lenne, mint amit ugye az adatok mutatnak. Tehát igazak ezek a számok. Csak kérdés, hogy ez tükröződik-e a gazdaság fejlődésében. Tehát az, hogy teljes foglalkoztatottság van gyakorlatilag a gazdaságban, az jó dolog. Csak azt a kérdést veti föl, hogy tud növekedni tovább a gazdaság, hogyha új munkaerőt például már nagyon nehezen tudunk bevonni, mert mindenki dolgozik, vagy az emberek túlnyomó része dolgozik. Tehát ez nyilván egyik oldalról jó hír, a másik oldalon, amikor azt keressük, hogy lesz ebből növekedés, akkor az már kevésbé jó hír. Jó hír az is, hogy növekedett a reálbér, rossz hír az, hogy úgy tűnik, hogy ezt az emberek nem költik el a boltokban. Vagy megtakarítják, vagy elköltik, de nem a magyar boltokban. Vagy kimennek külföldre, vagy online vásárolnak külföldiekről.
Mert pont ez lenne a kormány célja, ugye, hogy a fogyasztást serkentse.
Így van, így van. És hát tulajdonképpen azt hiszem 10% körül nő 2024-ben a reál jövedelem. Tehát ez nyilvánvalóan alapot jelenthetne arra, hogy nőjön a fogyasztás, de mégiscsak nagyon lassan indul be a fogyasztás, aminek, mondom, az lehet az oka, hogy egyrészt tartalékolnak az emberek, mert nem bíznak a jövőben, és ez nem jó hír a kormány számára, meg vissza akarják építeni az inflációs időszak alatt elvesztett tartalékaikat, illetve hogy nem a magyar boltokba költik el ezt a pénzt, ami a zsebükben van.
Na de ahhoz képest akkor még egy ígéretet hagy hozzak már ide, mert most nagyon sokan felkapták a fejüket, ugye itt a minimálbér, 1000 eurós minimálbérről volt szó, meg a bruttó átlagkereset 1 millió forint 2028-ra, ugye ezt a két számot mondta be Nagy Márton. Akkor ezt is próbáljuk már meg értelmezni. Egyrészt itt ugye nagyon sokan elmondták, hogy hát finoman szólva kérdéses ennek a realitása, hogy ez mennyire megvalósítható. Már csak azért jutott eszembe, hogy amit mondott, hogy könnyű számokat bemondani. Most az, hogy 2028-ra ez mennyire lehet reális, azt hogy látja? Mert egyáltalán ezeket a számokat is próbáljuk már megértelmezni a mostani helyzethez képest.
Szóval lépnék egyet hátra, mielőtt erre válaszolok. Fogok erre is válaszolni, de lépjünk egyet hátra először. Tehát a kormány a gazdasági növekedést ösztönözni akarja. Milyen eszközei vannak a kormánynak a gazdasági növekedés ösztönzésére? Ugye a gazdaságnak két oldala van. Van egy keresleti oldala, tehát amikor az emberek vásárolnak, a cégek beruháznak, a költségvetés költ, ezek a kereslet oldala a gazdaságnak. És van a kínálati oldala, amiben van munkaerő, tőke, tehát a termelési része a gazdaságnak. Most a kínálati oldalon a kormány nagyon kevéssé tud rövid távon hatékonyan beavatkozni és gazdasági növekedést serkenteni. Közép és hosszú távon nagyon sok mindent tud tenni, javíthatja az infrastruktúrát, a telekommunikációs piacot, az oktatást, az egészségügyet, az államigazgatást, a bíróságok működését, tehát rengeteg mindent tud csinálni a kínálati oldalon, amik nagyon fontosak, de ezeknek rövid távon valami kevés hatása van a gazdasági növekedésre. Akkor marad a keresleti oldal. Milyen eszközei vannak a keresleti oldalon? Kamatpolitika, ami nem a kormány, hanem a Nemzeti Bank hatásköre, de mégis, ha úgy tetszik, az állami szervek hatásköre. Van a költségvetés, és valamennyire, hogy miért valamennyire, azt majd rögtön elmondom, a jövedelempolitika. Ugye a kamatpolitikában nagyon nehéz helyzetben van pillanatnyilag a Nemzeti Bank, mert az egyik oldalon az infláció úgy tűnik, hogy jelenleg lehetőséget adna a kamatok csökkentésére, ami élénkíthetné a gazdaságot. A másik oldalon Magyarország kockázati megítélése, ami tükröződik a forint árfolyamában és az állampapírok hozamában, az igencsak gyengélkedik. Tehát nem véletlenül mondta a Nemzeti Bank alelnöke talán az elmúlt héten, hogy hát egyelőre nem akarnak kamatot csökkenteni, és kérdéses, hogy a következő hónapokban tudnak-e. Tehát ebből nem lesz élénkülés a kamat oldalon. Jön a következő, a költségvetés. Tud-e a költségvetés lazítani? Hát nem nagyon tud. Ugye tavaly hiány 6,7% volt, idén azt hiszem 4,5%-ra próbálják csökkenteni, ami eléggé kérdéses, hogy sikerül-e. Jövő évben megint csökkentenének 3,7%-ra. Ezek nem azok a számok, amik mellett a költségvetés költeni tudna, hogy ezáltal élénkítse a gazdaságot. Tehát lehet, hogy szelektíven lehet bizonyos eszközöket, itt adok, ott elveszek, de komoly lazításra a költségvetésben nincs lehetőség. Marad a harmadik, az a jövedelempolitika. Milyen eszköze van a kormánynak a jövedelempolitikában? Hát viszonylag kevés, mert ugye a béreket, azokat a cégek határozzák meg, nem a kormány. Mondjuk a közszférában a kormány határozza meg a béreket, de hát pont az előbb említettem, hogy a költségvetés nyomás alatt van, tehát nagy béremelésekre a közszférában nem lehet számítani. Akkor mégis mit tehet a kormány? Hát a minimálbért fölemeli. Az a kormány hatáskörében van. És azáltal, hogy fölemeli a minimálbért, azzal gyakorlatilag az egész bérskálára alulról nyomást gyakorol, és így nagy valószínűséggel a bérek minden szinten jobban emelkednek, majd, mint a minimálbér emelés nélkül. Tehát ez eddig szép és jó, és akkor több pénz kerül az emberek zsebébe.
Tehát ez elméletben
működhet. De a kérdés az, hogy fogják ezt kigazdálkodni a cégek. Mert ugye a béremelkedés az nem olyan dolog, amit én kitalálok egy átívott éjszaka után, és elővök egy nagy számmal, hanem azt ki kell tudni gazdálkodni. Na most, hogyha nincs növekedés a gazdaságban, a cégeknél nem termelődik több jövedelem, akkor miből tudnak bért emelni?
Hát éppen néztem, itt reagáltak is egyébként ezekre a számokra a Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségétől hivatalosan, és mondták, hogy hát szóba se jöhetnek ezek a úgymond vizionált béremelések vagy fizetésemelések, és ők pont a GDP adatra hivatkoztak, hogy itt hosszú távon ez nem nagyon elképzelhető pont erre. Hát
ugye a dolognak a logikája fordítva van. Tehát először kell GDP növekedés, és akkor képződik több jövedelem a cégeknél, és akkor tudnak többet költeni. Ha fordítva csináljuk, akkor az jön, amit ugye a Bokros Lajosnak, mint pénzügyminiszter volt egy nagyon szép mondása, ami az valami olyasmit mondott, hogy ti nem tudtok akkora béremelkedést kérni, amennyit én nem tudnék eninflálni. Tehát magyarul egy cég, hogyha belekényszerül abba, hogy bért növeljen, miközben nincs nála jövedelem, akkor több eszköze van. Az egyik, hogy emeli az árakat, a másik, hogy csökkenti a foglalkoztatást, kevesebb embert próbál foglalkoztatni, és valamilyen módon növeli a hatékonyságot. Tehát egyik sem olyan, amelyik igazából a gazdasági növekedést utólag aztán serkenteni.
Mondjuk ehhez képest a kormány legalábbis kommunikációs szinten úgy tűnik, hogy erre is megoldást hoz. Egyrészt ugye van ez a bizonyos nemzeti konzultáció, ami most elindult. Ennek az a címe, hogy Magyarország meg tudja csinálni, és hát az új gazdaságpolitikáról kérdezik ugye az embereket, és pont ez a cél, hogy erősödjön a gazdaság, a családok jövedelme, a bérek emelkedjenek, kis és középvállalkozók megerősödjenek. És ugye pont erről tesznek föl kérdéseket, illetve a gazdasági semlegességről az akcióterv részeként. Ez mennyire kommunikáció csak, vagy mi van, mit jelent ez, hogy gazdasági semlegesség?
Szóval, nézd, én nem olvastam a nemzeti konzultációt, de mondjuk megkérdeznék az emberektől, hogy akarnak-e többért vagy sem, akkor ugye nehéz választani a...
Nagyon nehéz választani,
tehát igen. Azt elismerem. Ugye a gazdasági semlegesség az megint egy másik kérdéskör, ami rendkívül érdekes. Ugye én próbálom megérteni, hogy mit is jelent ez a gazdasági semlegesség, mert hát ilyen szó nincs, vagy nem volt korábban, tehát az értelmező szótárban sem lehet megtalálni, hogy mit is értünk ez alatt. Az, hogy mi a semlegesség, azt tudjuk. Ugye ez egyrészt egy katonai fogalom, mondjuk Svájcról tudjuk például, hogy semleges volt a világháborúban, de hát ugye a semlegesség azt jelenti, hogy nem állok egyik oldalon sem. Most, ha jól értem, amit a kormány mond, az valami más, az valami olyasmi, hogy én mind a két oldallal kapcsolatban vagyok és üzletelek. De ez mondjuk a katonai értelembe vett semlegesség fogalomnak nem felel meg, mert hogyha katonailag nézzük a dolgot, ez azt jelenteni, hogy mind a két oldalon harcolok.
Egyébként, hát meg... bocsánat, hogy szavágtam, csak azért hadd hozzam ide, mert itt szerepel a nemzeti konzultációban, hogy mit értenek ez alatt. Úgyhogy na, elolvasom akkor. Na. Brüsszel kereskedelmi háborút indított a keleti országok, elsősorban Kína és Oroszország ellen, és hogy véleményük szerint minden uniós országnak csatlakozni kell a meghirdetett szankciós politikához, kereskedelmi büntető intézkedésekhez akkor is, ha ez kárt okoz az adott ország gazdaságának. Ezzel szemben a kormány úgy gondolja, hogy Magyarországnak gazdaságnak semlegesnek kell lennie, nem szabad csatlakozni a kereskedelmi háborúhoz, csak ezért jutott eszembe, amit ön is itt az előbb említett, amit Brüsszel meghirdetett, és így lehet az Európai Unió átlagát meghaladó gazdasági növekedést elérni.
Akkor ez megint nagyon fontos dolog, ugye tisztázzuk, hogy mi az a Brüsszel. Amikor mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz 2004-ben, amit egyébként az első Fidesz kormány készített elő, a csatlakozást, ugye ők voltak hatalmon 98 és 2002 között, akkor megállapodtak bizonyos dolgokban az Európai Unióval. Ezek közé tartozik az is, hogy a kereskedelem politika az nem a tagországok hatásköre, hanem az Európai Unió hatásköre. Tehát a magyar kormány nem tud kereskedelmi megállapodásokat kötni, kereskedelmi szerződéseket semmilyen országgal, nem tudják meghatározni, hogy mennyi legyen a vám, hogy milyen egyéb korlátozó intézkedések legyenek, mert az ki van véve a nemzeti kormányok hatásköréből. És ezt a Fidesz kormány támogatta 98 és 2002 között. Ez olyannyira így van, hogy nincs is embere az országoknak arra, hogy kereskedelmi szerződéseket kössenek harmadik országokkal. Ugye 2016-ban, amikor Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból, az egyik legnagyobb gondjuk az volt, hogy nekik most kereskedelmi szerződéseket kell kötni mindenféle országokkal, és nincs emberük, mert 30 éve vagy 40 éve az Unió tagjai voltak, és az Unió köti ezeket a kereskedelmi szerződéseket. Tehát akkor, amikor azt mondja a Fidesz vagy Orbán kormány, hogy Brüsszel, akkor nem Brüsszel, hanem mi. Mert mi is Brüsszel része vagyunk. Tehát mi átadtuk ezt a hatáskört az Európai Uniónak, jóhiszeműen, népszavazással, hát akkor most itt akkor is vagyunk, meg ott is vagyunk. Tehát most akkor tessék már kitalálni, hogy hol állunk. Tehát ilyen értelemben ezért nehéz értelmezni ezt a gazdasági semlegességet, mert ha van vita két fél között, és mi semlegesek vagyunk, akkor nem állunk egyik oldalon sem. De hát itt mi mind a két oldalon állunk, úgy tűnik, mert az egyik oldalon állunk az Európai Unió oldalán, mert tagjai vagyunk az Európai Uniónak, a másik oldalon meg állunk más országok oldalán, amikor támadjuk az Uniót.
De ez egyszerre megvalósul.
Na most ez katonai értelemben, ha még visszatérünk a katonai értelmezésének, a semlegességnek, akkor ezt nem semlegességnek hívják, hanem vagy elvtelenségnek, vagy árulásnak. Lehet a kettő közül választani, egyik se igazán szimpatikus dolog. Szóval
És hova vezet ez, hogyha ez a politika folytatódik, mert hát így nyilván ezek szerint a kettő egyszerre nem működhet.
Szóval én azt gondolom, hogy hiteltelenedéshez. Tehát igazából a kormánynak semmilyen eszköze nincsen arra, hogy az Európai Uniót arra rábírja, hogy a kereskedelmi politikából mit csináljon, azon kívül, hogy elmondja a véleményét Brüsszelben, meg Strasbourgban. De hát láttuk azt is, hogy nemrégen hozott egy döntést az Európai Unió arról, hogy milyen büntető vámokat fog alkalmazni a kínai elektromos autók importja ellen. Magyarország nem támogatta ezt a javaslatot, mint ahogy Németország sem, leszavaztak minket. Na most akkor mi van? Tehát a büntetővámok életbe lépnek, és ahogy szokták mondani, a kutya ugat, a karaván halad.
Mondjuk ehhez képest egy picit, mindjárt visszatérve a gazdasághoz meg a számokat, egy picit a politikai részéhez is kapcsolódnék ehhez, mert hogy egy friss hír volt, hogy például a Magyarország gazdasági semlegességéről tárgyaltak a NATO tagállamok magyarországi nagykövetei. Egyébként épp az amerikai nagykövetség adott ki ezzel kapcsolatban egy közleményt, és hogy próbált és megvitatták ezt a bizonyos semlegességi tervet, és ezzel kapcsolatban nyilatkozott is David Pressman, a nagykövet, és azt mondta, hogy Magyarország gazdasági semlegességi politikája Moszkvától és Pekingtől való növekvő függősége az Egyesült Államok és a NATO biztonságpolitikájára is hatással van. Az, hogy egy szövetséges állam semlegességi politikáról szóló megbeszélés szükségessé vált, önmagáért beszél. Na most próbálom itt lefordítani, hogy ennek a politikailag is lehet akkor ezek szerint következménye, mert ezek az elég erős mondatok.
Én azt gondolom, hogy elég erős mondatok, és nem segítenek egy csomó mindenben, például abban nem segítenek, hogy lehetne az EU forrásokat hazahozni Magyarországra. Ugye nyilván ott elindult egy folyamat Európában, aminek a következménye az volt, hogy fölfüggesztették az EU források folyosítását. Ennek nyilván van egy csomó objektív oka, ebben most nem akarok belemenni, de vannak itt szubjektív okok is. Tehát amikor mi meg akarunk győzni egy testületet arról, hogy mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezeket az objektív okokat elhárítsuk, akkor kell egy bizonyos szimpátia. Tehát ha én érvelek valakivel szemben, és van a hallgatóságban szimpátia, akkor szeretnének segíteni. Ha nincs, akkor nem szeretnének segíteni, akkor megtalálják a módját, hogy nemet mondjanak. És ezekkel a dolgokkal mi bőszítjük, amiket csinálunk, bőszítjük az Európai Uniót, és csökkentjük annak a valószínűségét, hogy az Európai Uniós források újra felszabaduljanak, ami évente a GDP olyan 3%-át hozta Magyarországnak az elmúlt
10-10.
Nagyon jelentős összeg. És ráadásul ez nem olyan pénz, amire kamatot kell fizetni, ez nem olyan pénz, amit vissza kell fizetni, ez ajándékpénz. Tehát ennek ide bejön az országba, elküldjük és kész. És boldogok vagyunk vele. Tehát a másik probléma pedig az, hogy ha megnézzük a magyar külkereskedelem összetételét, akkor azt látjuk, hogy exportunknak, importunknak olyan 70-80%-át az Európai Unióval bonyolítjuk le. És lebonyolítjuk Kínával 1-2-3%-át mondjuk. Oroszországgal szintén. Körülbelül ilyen nagyságrendet. Na most nem azokkal kellene inkább jóba lenni, akik nap mint nap vásárolnak és eladnak nagy mennyiségű árut nekünk, illetve tőlünk. Tehát miért jönnek ide a kínai akkumulátorgyártók? Miért jönnek ide a kínai autógyárak?
És miért?
Hát nem a magyar piacért jönnek ide. Hát azért jönnek ide, mert innen úgy gondolják, hogy szabadon fognak tudni exportálni az Európai Unióba. Tehát 100 szálon kötődünk az Európai Unióhoz, és az Európai Uniós kapcsolat 1000-szer fontosabb számunkra, mint bármelyik más országgal való kapcsolat. És amit most csinálunk, hogy folyamatosan gyengítjük ezeket a kapcsolatokat az Európai Unióval. Szerintem ez 100%-án szembe megy az ország gazdasági és politikai érdekeivel.
Tehát akkor itt a politika azért bejön a képbe, igen, csak ezzel
nyilván.
Egyébként visszatérve a számokra, Varga Mihályt is hagy hozzam már ide, mert ugye ő is a portfólió rendezte a Economic Forumot, ugye a Budapest Economic Forumot, és ott ő is beszélt, és azt mondta, hogy hát itt voltak bizonyos helyzetek, Covid, a háború és egyebek, amelyek ugye rosszul érintették a magyar gazdaságot, de hát most már jövőre ennek ellenére, ugye ő mondta ezt a 3-4%-os gazdasági növekedést vár, és hogy ugye úgy fogalmaz, hogy zimbolygó autót nem célszerű felgyorsítani, ezt sokan úgy fordították, hogy az államháztartás ugye előtte érdemes rendbe tenni, de szerintem már ez is jó úton van, mert hogy a hiány már 4,5%-ra csökkent, jövőre is tovább stabilizálódik. Szóval összességében azt mondta, hogy a kilátások azért jóval kedvezőbbek, nem terveznek új adók bevezetését, erről majd szintén szeretnék mondani valamit, sőt adókivezetést terveznek, sorolta a számokat, hogy milyen jó irányba halad a gazdaság. Na most egy átlag ember, aki mondjuk nem feltétlenül tud tájékozódni, vagy nem feltétlenül tudja, vagy érti ezeknek a számoknak a hátterét, a lényegét, hát biztos, hogy elveszik itt a két narratíva között. Egyrészt, hogy rossz irányba haladnak a dolgok, és nem jó, miközben ezeket a számokat is hallja.
Én azt gondolom, hogy a gazdaság növekedése jövőre gyorsulni fog. Ennek több oka is van. Az egyik oka az, hogy javulni látszik az Európai Unió gazdasága. Az idei évben olyan körülbelül 1%-os növekedést várnak az Unióban, ami magasabb lesz, mint magyarországi, nagy valószínűséggel. És az utolsó negyed évben több kulcs európai uniós ország gazdasága gyorsult. Tehát, és Magyarország ugye exportra fókuszált ország, tehát hogyha növekszik a külpiac, akkor jobban fog tudni teljesíteni a gazdaság. Már ha olyan termékeket állítunk elő, amikre kint
szükség van.
Most ebből a szempontból éppen az elektromos autók és az akkumulátorok, azok nem biztos, hogy a legjobb termékek lesznek, de tételezzük fel, hogy tudunk olyan terméket kínálni, amire ott igény van. Ez az egyik tényező, ami miatt gyorsulni fog a magyar gazdaság. A másik tényező, ugye említettem, hogy van ebben az évben egy 10%-os reálbérnövekedés. Azért előbb-utóbb ezt az emberek el fogják költeni, és egy jó részét reméljük a magyar boltokba fogják elkölteni. Tehát ez is adhat
tehát
egy...
Tehát mégiscsak élénkülni fog ez a...
Én biztos vagyok benne, hogy élénkülni fog. És ennek remélem, hogy nem is mondtam ellent az interjú eddigi részében. Én azt mondtam, hogy miért teljesített rosszul eddig a magyar gazdaság. Lesz egy élénkülés a magyar gazdaságban. Ez ugyanakkor nem ezt egyeztethető még össze azzal, hogy a magyar gazdaság jól teljesíteni a többiekhez képest. Mert ezt a jól teljesítést nem egy évben kell lemérni, hanem egy 4-5 éves vagy 10-15 éves távlatban. A harmadik ok, ami miatt jobban teljesíthet a magyar gazdaság, az, hogy az inflációt sikerült stabilizálni, a kamatok azért alacsonyabb szinten vannak, mint az elmúlt 2 évben voltak, ebből következően a hitelkereslet is valamivel nagyobb lehet. Tehát az utóbbi 2 évben padlón volt a magyar gazdaság, innen visszapattanni az viszonylag könnyű. Tehát ilyen értelemben én nem hiszek a 3%-os növekedésben, valahol 2-3% között satszolom én.
Tehát ugye 3-6 közötti emlegetés.
Azt felejtsük el. Ha visszanézünk arra, hogy Magyarország mennyit növekedett a 2010 óta, amikor az Orbán kormány hatalommal került, az éves átlag az valahol 2,6 és 2,7 között volt. Na most, az elmúlt 15 évben gyakorlatilag nem sikerült 3%-kal növekedni, de majd jövőre 3 és 6 között fogunk, hát...
Ez megint ez azok a számok bemozása.
Ez a tündérmese kategória. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy lesz gyorsuló növekedés, de én nem hiszem, hogy a 3%-ot elérni, akkor már nagyon boldogok lehetünk.
És bet egy picit hatják már vissza az adókra, amit itt emlegetett Varga Mihály, mert ezt képest éppen néztem az egyik friss hírt, hogy infláció követő adóemelést vezet majd be a kormány. Ezt próbálom értelmezni, de látom, hogy ön is összehúzta a szemöldögét ezt hallva, mert hogy infláció mértékével nő az alkoholos italok, dohánytermékek, üzemanyagok, tételes jövedéki adója, gépjárműadó, regisztrációs adó és egyebek, méghozzá infláció követő formában. Ezt, ha most így próbáljuk lefordítani, hogy ez mit jelent, és mit jelenthet nézve az inflációt, és amit ön is emlegetett, hogy valamennyire sikerül stabilizálni, na de azért mégiscsak emelkedés várható. Ez mit jelent pontosan, és mi lehet ezzel a kormánynak a cél, és hogy érinti mondjuk az embereket, ugye nekik, további áremelés magyarul?
Ugye nekik egyensúlyban kell tartani a költségvetést, vagy legalábbis csökkenteni kell azt vállalták, hogy ők csökkentik a hiányt. Nyilvánvalóan adót nem tudnak csökkenteni. Azzal, hogy inflációval emelik az adókat, azzal azt élik el, hogy az adóknak a reál értéke az ne csökkenjen a következő évben. De akkor kérdés, hogy mivel fogják elérni a hiány csökkenését. Nyilván a gazdasági növekedés az ehhez hozzá fog valamit tenni, és kérdés, hogy a kiadási oldalon rákényszerülnek-e valamiféle kiadáscsökkentésre. Ezt én nem tudom így fejből kiszámolni, hogy ez hogy tud összejönni.
De mondjuk ezt úgy képzeljük el, hogy ezért akkor az árak emelkedni fognak értelmszerűen?
Igen,
magyarul ez azt jelenti.
Hogyha a múltbéli inflációval emelik az adókat, akkor nyilván ez rárakódik az árakra, és hogyha további infláció csökkenést akarunk elérni, akkor ez nyilván nehezebb lesz, mert ez az adóteher, ez rárakódik majd az árakra.
És arról már nem is beszélve, hogy az árfolyam most megint ugye hol tart. Itt ugye éppen néztem, ugye most csütörtökön vesszük fel ezt a beszélgetést, 406 volt reggel a forint, de volt itt 408 is, és itt többen kiemelték, hogy hát nagyon régen nem volt, talán két évvel, 2022 vége
volt
felé.
Volt 430 is volt.
Hát az volt a csúcs eddig, és éppen beszéltük itt, hogy akkor arra lehet számítani, hogy folyamatosan romlik a font, tehát egyszer csak már megszokjuk, hogy most már 400, mert ugye eddig mindig az volt, hogy 300, 350, most már 400, tehát hogy szépen ez emelkedni fog, mert hogy azért itt mégiscsak bőven átléptük most már 400-at.
Szóval, ugye, amikor az Orbán kormány hatalomra került, akkor valahol olyan 250-260 körül volt, emlékeim szerint a forint, és én azt gondolom, hogy itt egy tudatos leértékelő politikája volt a kormánynak, mert azt gondolták, hogy ezzel és ebben nyilvánvalóan a Nemzeti Bankkal együttműködve dolgoztak ezen, hogy ezzel tudják az export versenyképességet növelni, és mivel infláció nem nagyon volt a világban sok évig, az elmúlt évtizedben, tehát úgy nem nagyon volt kockázatos ezt a leértékelő politikát megvalósítani. És ezzel próbálták kompenzálni azt, hogy a bérek azok jobban nőttek, mint a termelékenység Magyarországon. És ha a bérek jobban nőnek, mint a termelékenység, akkor az ország veszít a versenyképességéből. Azt, hogy ezt a veszteséget kompenzálni lehessen, ezért egy leértékelő árfolyampolitikát folytattak. Tartunk ott, ahol most tartunk. Most megint nagyot akarunk emelni a béreken, ami nincs, jelenleg nem látszik, hogy milyen termelékenység növekedéssel lenne alátámasztva. Ez megint versenyképességi veszteséget fog jelenteni a magyar exportőrök számára. Most ahhoz, hogyha a külkereskedelmi mérleget egyensúlyba tudjuk tartani, az nagy valószínűséggel megint leértékeléssel kell, hogy együtt járjon. A probléma csak az, hogy nincs az a luxusunk, ami volt 10 évvel vagy 8 évvel ezelőtt, hogy alacsonyan tudtuk tartani a kamatokat, mert az infláció a padlón volt. Most azért óvatosan kell a kamattal bánni, úgyhogy könnyen lehet, hogy a vállalatok beszorulnak, az exportálő vállalatok egy olyan helyzetbe, amikor emelni kell a béreket, nincs igazából termelékenység növekedés, és versenyképességet veszítünk a piacon, mert az árfolyam sem gyengül. Tehát nagyon kérdéses, hogy ezt
sok
a,
kérdés
ezt
van,
az
igen,
egyenletet
igen.
Hogy tudja a kormány és a Nemzeti Bank együtt feloldani?
Hát ráadásul ugye most ott is azért váltás várható a közeljövőben, arról nem is beszélve, az megint egy másik téma, ugye, mert igen. Hogy pont Varga Mihályt emlegetik, ugye, mint vagy a következő elnököt, hát majd meglátjuk, hogy az ott hogy alakul. Mert egyébként egy pillanatra még visszatérve Varga Mihályra, meg a beruházásokra, ha már említette, ő például kiemelt 3 nagy beruházás, hogy ez mennyire sokat jelent, és mennyire megdobja majd a gazdaságot. Így nyilván a BMW-t mondta, a Budapest-Belgrád vasút beruházás befejeződik, legalábbis így ezt mondta, Paks 2 folytatódik, és akkor 4, mert hogy a BYD is befejeződik, és hogy ezek ugye akkora nagy beruházások, hogy ezek nagyon is megdobják majd a gazdaságot. Ezt hogy látja?
Én nem tudom számszerűsíteni, hogy ez ennek a gazdasági hatása mekkora, ugyanakkor a másik oldalra meg azt hallom, hogy sokkal több vállalkozás zár be, mint amelyik nyílik Magyarországon. Tehát nyilván a kis vállalkozások egyenként azok nem biztos, hogy annyit számítanak, de hát szokták mondani, hogy sok lót disznót dőz. Tehát én nem gondolom, hogy csak ki lehetne emelni egy-két beruházást.
Csak hogy ezek annyira nagyok, annyira jelentősek, hogy ennek azért...
Bizonyára, csak hát mondjuk a BYD, én nem gondolnám, hogy előbb, mint az év vége, november-december elkezd termelni, és akkor sem 100%-on fog pörögni, tehát a termelési oldalról szerintem nem nagyon tud hozzátenni a 2025-es évhez sokat. Nyilvánvalóan önmagában az, hogy így folyik a beruházás, az annak is van egy GDP élénkítő hatása, de hát az a beruházás már kezdődött 24-ben, gondolom én, legalábbis a képekről, a fényképekről, igen, amiket lehet látni. Na most ehhez képest a beruházások zuhannak Magyarországon 2024-ben. Tehát, szóval mindig félek egy-egy dolgot kiemelni, mert ha egyet kiemelünk, akkor elfelejtjük az egészet, és én azt gondolom, hogy az egészet kéne nézni inkább.
Na akkor egy utolsó kérdés a végére, ha már az egészet nézzük. Volt önnel és Jaksi Györggyel egy beszélgetés nem olyan régen a Telex szem, és ott arról beszélt, vagy azt mondta, hogy hát az nem biztos, hogy jó, hogyha az állam nagyon beavatkozik a gazdasági folyamatokba, és hogy ha egy kormány túl nagy befolyást gyakorol a gazdaságra, akkor egy ember szava dönt, és mi van, ha ő rosszat gondol, és hogy Magyarországon az állam messze túldimenzionált szerepet játszik a gazdaságban. Ez volt talán a lényege a mondani valójának. Most ehhez képest a folyamatokat nézve, meg 2026-ot a választási évet nézve, itt ez továbbra is így látja, hogy túlságosan beleavatkozik ezekbe a folyamatokban. Ugye most végigvettünk sok-sok folyamatot, amire lehet számítani, meg ön is említette 2026-ot, nyilván ebben is gondolkozik a kormány.
Akkor megpróbálom elmagyarázni, mire gondoltam. Tehát én nem arra gondoltam, hogy a kormány ne szóljon bele a költségvetési politikába,
persze,
meg ilyen dolgokba, mert ez a dolga.
Persze.
Tehát ez eddig rendben van. Én arra gondoltam, hogy a kormány túlságosan beavatkozik abban, hogy Magyarországon milyen gazdasági szektorok kapnak támogatást, illetve növekednek, illetve milyen gazdasági szereplők kapnak támogatást, illetve növekedési lehetőséget. És én azt gondolom, hogy Magyarország túl kevés gazdasági szektorra koncentrálta az erőforrásait. Tehát egy kormány azt ad támogatást ennek, ad támogatást annak, és abból elválik, hogy ki az, aki sikeres. Mi gyakorlatilag az elektromos autókra, az akkumulátorokra fordítottuk az összes tűzerőnket, ha úgy tetszik. Ha ez a piac történetesen jól muzsikál, akkor az nekünk lehet nagyon jó, ha nem, akkor meg nagyon rossz. Tehát én azt gondolom, ez olyan plusz kockázatot visz be a rendszerbe, amire nincsen szükség egy országnak. Azért jó, amikor nem a kormány dönt ilyen kérdésekben, ilyen mértékben, hanem a gazdasági szereplők, mert sokkal kiegyensúlyozottabb rendszer. Biztos van 100 vállalkozó, aki jó dönt, van 100 vállalkozó, aki rosszul dönt, tehát erre mondják azt, hogy diverzifikálni a kockázatokat. Ha nekem van egy befektetési portfólióm, és van 1 millió forintom, amit meg akarok takarítani, akkor biztos, hogy ezt az 1 millió forintot nem az egészet teszem egy részvénybe, hanem 10.000 forintot erre, 100.000 forintot arra, stb. Tehát ez egyik probléma a kormánygazdaság stratégiájával. A másik probléma pedig az, hogy a kormány nem azokat támogatja, akik már bizonyítottak a piacon, hogy sikeresek, jól dolgoznak, és támogatásra érdemesek, hanem ő akarja kijelölni azokat, hogy kik legyenek sikeresek. Most ez általában nem szokott sikerülni. Tehát nem véletlenül az, hogy azokat, akik a kormány támogat, azok közül egy olyan cég sincs, tudomásom szerint, aki bármilyen jelentős exporttevékenységet folytatna. Mert ott versenyezni kell. Az nem olyan, mint a közbeszerzés, hogy ledumálom előre, hogy én nyerem meg, meg nem olyan, amikor monopól helyzetbe hozok egy piacon egy céget, és akkor olyan árat szabok meg, itt van például Budapest Airport, most kivel fog versenyezni a Budapest Airport? Hát legfeljebb Szlovákiával, meg Bécssel. De az nem ugyanaz, mint amit olyan vállalatok csinálnak, akik kimennek a világpiacra, és 100 és 1000 céggel versenyeznek.
Hát az biztos, hogy ezek még várhatnak magukra, ezek a kérdések, meg hát amit ön is említett, hogy lesz-e miből úgymond fedezni majd a 2026-os terveket, mármint ami a kormányt illeti. Hát meglátjuk, mindenesetre most itt tartunk.
Úgyhogy... Hát én biztos vagyok benne, hogy valami pénzt fognak találni, hogy, gondolja, hogy honnan veszik el, biztos vagyok benne. Tehát hogy honnan veszik, inkább az a kérdés, hogy honnan veszik el, vagy hogy a hiányt növelik.
Tehát elvenni el fogják valahonnan, pénz lesz, hát, csak a kérdés, hogy honnan?
Vagy elveszik a pénzt valahonnan, onnan, ahol talán kevésbé számít választási szempontból, vagy pedig hozzányúlnak a hiányhoz, és mégsem csökkentik a hiányt 26-ba. De hogy lesz pénz választási költekezésre, abban én biztos vagyok.